Ünk, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerencsi és gyöngyösi középiskolás fiataloknak tartottak lelki napot az Egri érseki papnevelő intézet növendékei és a segítő Szűz Mária leányai, vagyis a szalézi nővérek. Lóci Tamás spirituális elmondta, nem sok ember juthat be egy szeminárium és egy szerzetes rend kolostor falai közé. Ezért kezdték el felkeresni az Egri főegyházmegye fenntartásában működő középiskolákat, lehetőséget biztosítva a fiatalok számára, hogy megismerjék a kispapok életét, és egy kicsit közelebb kerüljenek ezáltal Istenhez is. Kecskemétet és Szentendrét követően Budapesten, a Terézvárosban is bemutatják a Krisztus a jövőnk, Ferenc pápa apostoli látogatása Magyarországon című díszkötetet, és beszélgetés lesz a pápa látogatás kulisszatitkairól. A találkozás és a közös emlékezés az Avijai Nagy Szent Teréz templomban lesz április 16-án kedden 19 órától, a Szent Misét követően. A kötet bemutatón a beszélgetés keretében feleleveníti emlékeit Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, a pápa látogatás általános koordinátora, a díszkötet felelős szerkesztője. Az ukrán-magyar határszakaszon 4897-en léptek be Magyarországra csütörtökön, a román-magyar határszakaszon belépők közül 5479-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Kelet-közép-Európa eddigi legnagyobb 10 megawatt kapacitású zöld hidrogén üzemét adta át Százhalombattán a MOL csoport. A 22 millió eurós beruházás keretében megvalósuló üzem 25 ezer tonnával csökkenti a dunai finomító széndioxid kibocsátását, és évente 1600 tonna zöld hidrogént fog előállítani megújuló forrásból származó elektromos áram segítségével. Ismét megtámadja a déli körvasút beruházásának környezetvédelmi engedélyét a fővárosi önkormányzat és Új-Buda önkormányzata a helyi civil szervezetekkel együttműködve. A főpolgármester közölte, mindent megtesznek azért, hogy a beruházás a lehető legkisebb mértékben nehezítse meg az ott élő emberek életét, és jogi segítséget is nyújt a lakóknak. Elfogadta az uniós villamosenergiapiac reformját az Európai Parlament. Az EP közleménye szerint a jogszabály megvédi a fogyasztókat az áringadozásoktól, biztosítja a hozzáférést a fixáras vagy dinamikus árszerződésekhez, határoz arról is, hogy a szolgáltatók nem változtathatják meg egyoldalúan a szerződési feltételeket. Emellett az uniós tagországok megtilthatják a szolgáltatóknak, hogy a kiszolgáltatott fogyasztók áramellátását megszakítsák. A jogszabályt a Fidesz nem szavazta meg, mert szerintük abban maradtak a magyar rezsicsökkentést veszélyeztető elemek. 5 pontos intézkedés csomagról döntött a kormány az európai agráriumban kialakult helyzet miatt, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István a kormányinfón közölte, azon mezőgazdasági termékekre, amelyeket tilos behozni Ukrajnából, teljes körű bejelentési kötelezettséget írnak elő, származzon bármely országból. Döntöttek arról is, hogy a kormány 2026-ig további legfeljebb 45 milliárd forintot biztosít az Agrár Széchenyi Kártya programhoz. A kabinet intézkedett arról is, hogy a Magyar Államkincstár május 31-éig teljesítse terület és az állatalapú támogatások kifizetését. Japán űrhajós lesz az első nem amerikai asztronauta, aki landolhat a Holdon, az Egyesült Államok tervezett Hold missziójában, jelentette be az amerikai elnök. A lehetőségért cserébe Japán vállalja, hogy az amerikai vezetésű missziókhoz holdjárót biztosít, amelynek fejlesztésén a Toyota autógyártóval közösen dolgozik. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a délutáni 21-26 fokról estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban gróf Galántai Eszterházy János Csehszlovákia legjelentősebb magyar mártér politikusának életét elevenítjük fel. A sorozatunk harmadik részét hallják, közreműködik Tóth Levente színművész.
Eszterházynak szakszerű orvosi ellátás nélkül továbbra is súlyos betegen kellett járni a Csehszlovákia börtönein keresztül vezető kálváriáját. A féle kísérletként gyógyszereket ugyan szedettek vele, ám ezek szennyezettségük miatt tüdejének nem segítettek, a gyomrát pedig tönkretették. Ritka alkalommal élelmiszercsomagot engedélyeztek számára, a könyvektől viszont eltiltották. Helyette magánzárkára ítélték, mivel a parancs ellenére más cellákban tartózkodott. Lipótvári börtöntársai elmondták, Eszterházi akkor tartózkodott más cellában, amikor az ott fogva tartott papok titokban misét celebráltak a bebörtönzötteknek. Lénár Károly atya, akit Luka nénjei plébánosként tartóztattak le, a börtönben való találkozásukról így beszélt az egyik vele készített interjúban. Lipótváron a börtön kórházában találkoztam vele. Ott is példát adott a többieknek. Titokban miséztünk a börtön vaságyán, a rozsdás kanál volt a kehely. A jobb érzésű őrök csempészték be a bort, s a legmegbízhatóbb civil raptársaink élén Eszterházi gróffal hordták szét az oltári szentséget a többi fogolynak. Erről tett tanúságot František Miklóskó szlovák keresztény politikus is, aki a bebörtönzött Ján Mástiliák redemptorista szerzetestől hallotta a tanúságtételt, hogy a titokban tartott szentmisék után az átváltoztatott kenyeret a súlyos beteg Eszterházinak adták át megőrzésre. Ő, ha a zárkában a rabok szájából durva szavakat hallott, akkor lehetőség szerint inkább kiment a cellából és a folyosón tartózkodott, hogy ne kelljen a szent kenyérrel a trágárul beszélő rabok társaságában lennie. Mária szinte megdöbbent azon, hogy fivére a szenvedések közepette milyen megbékélt és belenyugvó lélekkel viseli sorsát. Leveleiben több alkalommal is megjegyezte, hogy fivére lelkitartását már önmagában csodának tartja. Nyomát sem látja benne a haragnak vagy bosszúvágynak. Megkérdeztem, nem érez-e gyűlöletet vagy bosszúvágyat azok iránt, akik ilyen szörnyű szenvedések tömegét zúdították rá. No hallod, miért? Minden úgy van jól, ahogy a jó Isten akarja. Ha ő jónak tartja ezt, akkor ez nekem is jó. Ki vagyok én, hogy a jó Isten akaratát ellenezzem? Ebben a pillanatban kedvem lett volna a kezét megcsókolni, pedig milyen nagyon emlékezett azelőtt minden megbántásra. Egy látogatás után így számolt be testvére sorsáról. Szegényke, egyszerűen elpusztul ott az éhségtől és a hidegtől, és nincs, egyáltalán nincs mód a segítségre. Most először értettem meg a szavakat. Féljetek azoktól, akik nem csak a testet ölik meg, de a lelket is. Ők ezt teszik. Az ő lelkét nem tudják, hála Istennek, nem, mert ő meg tud bocsátani most is. Ez a lelki tartás nyilvánult meg Eszterházi János egyik legnagyobb börtönbeli próbatétele kapcsán is, a Pilzen melletti Bori börtönében. Antonin Zapotocski elnök Csehszlovákia felszabadításának 10. évfordulója alkalmából kihirdetett általános amnestiája minden raptársára vonatkozott. Csak Eszterházit és egy társát fordították vissza a börtön kapujából a zárka sötétségébe. Társa még aznap öngyilkossági kísérletet hajtott végre. Mária csodálkozva jegyezte meg, hogy mindennek ellenére Jánost az eset, utólag elmondva, sem rázta meg különösebben, sőt, a lelkében megbékélve beszélte el a történteket. Azt is csodálatosnak találta, hogy bátyja a történteket épp ésszel ki tudta bírni. Luizának írt levelét ezzel fejezte be. Eddig csak szerettem, de most már tisztelem is hatalmas lelki erejéért. Mariska számára bátyja lelki tartása kapcsán a legcsodálatosabb megtapasztalás az volt, hogy ő, aki korábban annyira megjegyzett minden sértést, most a mások iránt érzett gyűlöletnek vagy az elutasításnak még az árnyékát is távol tartja magától. Szánakozik azokon, akik valaha is ártottak neki, s fáj neki, hogy oly sok ember van, aki így módon is megbántja az Istent. Írta egyik édesanyjának szánt levelében. Eszterházi János börtönbeli mély hitéről és emberségéről több szlovák és cseh politikai fogolytársa is tanúságot tett. Köztük volt Szent II. János Pál pápa személyes ismerőse, dr. Szilveszter Sméri, a föld alatti szlovák katolikus egyház egyik vezető személyisége, akinek az egyház érdekében végzett tevékenységét a pápa nagyra értékelte, és aki orvosként más politikai foglyok mellett Eszterházy Jánost is ápolta börtönében. Az ő Eszterházyra vonatkozó tanúságtételét unokaöccse Vlagyimir Krmécsi professzor őrizte meg az utókor számára. 2019-ben elhunyt cseh raptársa Jan Janku ehhez hasonlóan jegyezte fel róla. Eszterházy nemes méltósággal viselte sorsát. Soha nem panaszkodott. Magas, vékony alakja már messziről feltűnt a börtönt folyosón, ahol mindig felemelt fejjel, s messzi néző tekintettel ment végig. Sovány, szinte áttetsző volt a teste. Különösen az ujjaira emlékszem, csak csont és bőr volt rajta. Sokat szenvedett, de ez a szenvedés nem törte meg, mert nagy lelki erővel, egyenes gerinccel viselt el mindent. Alig beszélt önmagáról, leginkább szinte mindig Istenről s a lelki dolgokról beszélve vigasztalta sorstársait. Mindezt megerősítette Karel Kukál, Eszterházy lipótvári, majd Mirovi raptársa is, aki elmondta, hogy Eszterházyt azért tisztelték mindnyájan, mert nem tartotta magát magasabb rangúnak egyetlen elítéltnél sem. Nem tett különbséget köztük sem nemzetiségi, sem egyéb hovatartozás tekintetében sem. Eszterházynak szenvedései egyre súlyosbodó keresztjét hordozva arra is volt ideje, hogy a gulágban eltöltött időhöz hasonlóan idehaza is börtöntársainak, gyakran katolikus papoknak is példaképe, lelki támasza maradjon. Monsignore Rudolf Bosnyák, a nyitrai szeminárium volt rektor, aki szintén lipótvárot raboskodott ebben az időben, így emlékszik vissza Eszterházy Jánosra. Magatartása példa volt mindnyájunk számára. Belsőleg annyira kiegyensúlyozottan viselte a rabságot, mintha nem is a börtönben, hanem valahol odahaza lett volna. Ő belsőleg volt szabad ember, felül tudott emelkedni mindazon, ami körülvette, és ezt a hitének, a mély Isten hitének köszönhette. Csodálatos lelki egyensúly sugárzott belőle, ez azt jelenti, hogy belsőleg rendben volt az élete. Tudta, miért szenved. Eszterházy hősiesen viselte a szenvedéseket, és egyáltalán nem veszítette el emberi lelkitartását, méltóságát azzal, hogy éveket kellett a börtönrács mögött töltenie. E belső tartásban és méltóságban az ő mély hite tartotta őt meg. Ő lelkileg győzni tudott. Miután Eszterházy utolsó kérésének teljesítését, miszerint szállítsák haza, vagy legalább valamely szlovákiai börtönbe, hogy szülőföldjén halhasson meg a korábbi kérelmek tucatjaihoz hasonlóan, ugyancsak elutasították. 1957. március 8-án Mária táviratot kapott, melyben ez állt. Értesítem, hogy a fivére J.E. 1957. 3. 8-án hunyt el, a holttest el lesz hambasztva, de nem lesz kiadva a családnak. Aláírás, parancsnok. Bár Mária mindent megpróbált, fivére hambait soha nem kapta vissza, még utolsó búcsú levelét sem, amit már csak diktálni tudott egyik orvosának. Ez az orvos később Máriának elmondta, e levélben Eszterházy elbúcsúzott tőletek, és átadta magát Isten akaratának. Ezt követően a vele együtt raboskodó, boldog Vasil Hopko görög-katolikus püspök karjaiban lehelte ki lelkét 56 évesen, 12 év rabságban eltöltött súlyos szenvedés után. A gulágon mondott imáinak egyik kérése, hogy ne halhasson meg szentségek nélkül, ezzel beteljesedett. Az élő embert büntették, de a halottnak sem tudtak megbocsátani. Írta a hatóságok magatartásáról az újlakon tartott gyászmise után testvérének, Luizának, Mária. A gyász fájdalmát csak az újlaki Veronika Márovcsikova szavai tudták enyhíteni számára, aki mise után azt mondta, nem érte, hanem hozzá kellene imádkoznunk. Számos börtönből szabadult rab is megerősítette, hogy bátyja rabként is néma alázattal és állandó imádságban viselte sorsát. Hétköznap szeretteiért imádkozott, vasárnapi imáit és szenvedéseit jótevőiért és ellenségeiért ajánlotta fel. Eszterházy János földi maradványait csak halála után 50 évvel, 2007-ben sikerült megtalálni Karel Schwarzenberg, Csehország akkori külügyminiszterének segítségével a prágai Motoli temető tömegsírjában. Az orosz legfelsőbb bíróság 1993-ban Eszterházy ítéletét semmissé nyilvánította és rehabilitálta őt. Lech Kaczynski, lengyel köztársasági elnök pedig a Polónia Restituta magasrangú kitüntetésben részesítette posztumusz Eszterházy Jánost. Szülőföldjén azonban az erre vonatkozó többszöri próbálkozás ellenére sem rehabilitálták. Hambait 2017. szeptember 16-án halálra ítélésének 70. évfordulóján az Alsó-Budoki Szent Kereszt felmagasztalása kápolna sziklasírjában helyezték örök nyugalomra. A Szentmise főcelebránsa Marek Jedraszewski, krakkói érsek 2018-ban kezdeményezte boldoggá avatási eljárásának megindítását. A Vatikán 2018. novemberében engedélyezte Eszterházy János boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei lefolytatását, s egyben az Isten szolgája titulussal ruházta fel őt. Boldoggá avatási eljárása 2019. március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén vette kezdetét Krakkóban. Isten szolgája Eszterházy János máig szóló példát adott Krisztus követésére. Katolikus hitéhez akkor is hű maradt, amikor ezért a legnagyobb árat, élete feláldozását kellett éveken áthúzódó szenvedésével vállalnia. Eszterházy így nem csak formális követője volt a keresztény eszméknek, de a Krisztus iránt tanúsított hűségében és az érte vállalt szenvedésében és élet áldozatában Jézus élete tükröződött vissza. A szenvedések kereszt útjának végigjárása mellett mindezt az bizonyítja a leghitelesebben, hogy haláláig imádkozott ellenségeiért és megbocsátott hóhérainak. Ezzel példát adott minden keresztény és jó akaratú ember számára arra, hogy az Istenben bízó ember az őt érő legnagyobb igazságtalanságra is képes krisztusi választ adni. Úgy, ahogy ezt Szent Pál megfogalmazta. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Eszterházy János és a kommunista börtönökben vele együtt ártatlanul szenvedő sorstársainak életpéldája, akik, ahogy Szolzsenyicin fogalmazott, a pokol minden körét bejárták, ma is okulásul kell szolgáljon a hitében és emberségében egyaránt sorvadó Európának. Ehhez azonban minél több embernek kell megismernie az ő keresztény tanúságtevő életük üzenetét, melynek be kellene kerülnie az iskolai történelem könyvekbe. Eszterházy igazi nagysága abban áll, hogy amit ő 12 évnyi politikai pályafutása során mondott és tett, annak a politikai eszménynek az igazságát a következő 12 évben szenvedéseivel igazolta és tette örök érvényűen hitelessé. Mindenről gyakorló politikusként egyik 1939-ben elmondott nyilatkozatában még azelőtt beszélt, mielőtt ezek a magyar keresztény küldetés kifejező prófétai szavak beteljesültek volna saját életében. Végtelenül komoly és rendkívül súlyos időket élünk, amelyekben fokozott a felelősségünk Istenünkkel, nemzetünkkel, családunkkal, utódainkkal és magunkkal szemben. De vállaljuk ezt a felelősséget. Nem fogunk sem megtörni, sem helytelen utakra tévedni. Nem fogunk összeütközésbe kerülni sem az isteni, sem az emberi törvényekkel, mert rendületlen a bizalmunk és hitünk az Isten igazságban. Bízunk a magunk erejében, és emelt fővel hirdethetjük, hogy lelkiismeretünk tiszta, becsületünk érintetlen, nem vétettünk senki ellen, és csak azokat a jogainkat követeljük és védjük, amelyeket már a múltban kiharcoltunk, és amelyek feltétlenül megilletnek minket. Ha szenvednünk kell magyarságunkért, panasz és zokszó nélkül tesszük ezt, mert mentül szilárdabban állunk ilyen körülmények között Isten adta jogaink alapján, annál értékesebb tagjai leszünk a nagy magyar közösségnek, annál eredményesebben tudjuk majd szolgálni Isten segítségével örök magyar céljainkat. Zárszó helyett útnak indító. Eszterházy János 1939 tavaszán örök magyar céljaink szolgálatáról beszélt, melyeket Isten segítségével tudunk csak eredményesen szolgálni. Utólag már tudjuk, hogy szavai prófétai érvényűek voltak. Isten szolgája föláldozta önmagát, hogy a megváltó akarata, a szeretet és az igazság szolgálata valósuljon meg benne és általa a világban. Ahhoz, hogy megtudjuk, mit értett Eszterházy János örök magyar céljainkon, érdemes elmélyülni írásainak tartalmában, melyekben gyakran hivatkozott a magyar történelem jeles személyiségeire. Elsősorban a magyar szentekre, olyanokra, amilyen Szent István király volt, akinek intelmeiből, törvényeiből oly sokszor idézett, és akinek életművét az egymásra utalt népek államalkotó közösségét követendő példának tartotta. Hivatkozott Szent Lászlóra is, akinek anyja szintén lengyel volt, de szívesen felidézte azoknak a történelemformáló személyiségeknek a példáját is, akik, mint második Rákóczi Ferenc, Széchenyi István vagy akár Teleki Pál, aki 1920-ban és 1939-ben is oly sokat tett a lengyelek védelméért, közéleti tevékenységük legfontosabb célját a másokért való szolgálatban találták meg. Ezek a szentek, hősök, jeles személyiségek úgy váltak az egyetemes európai történelem kiemelkedő alakjaivá, hogy a sok nemzetiségű Magyarország népeinek sorsát akarták jobbá, emberhez méltóbbá tenni. Mindehez az erőt keresztény hitükből, Isten szeretetéből és szolgálatából merítették. Magyarország számára 1000 éven keresztül a kereszténység volt az a felemelő tanítás, melynek megismerése és befogadása által az ország népe Európa bármely nemzetével egyenrangúnak érezhette magát. A keresztény tanítás nem csak kultúrát és lelki gazdagságot jelentett, hanem egy idő után a megmaradás zálogává is vált, bármilyen nyelven dicsérték az itt élők az Istent. Ez a megmaradás jelenti a kulcsot Eszterházy János életművének megértéséhez is. Azt tettem, amiről úgy éreztem, hogy ezzel tudom legjobban szolgálni itt élő magyar testvéreim érdekét, nyilatkozta egyik utolsó írásában. A Csehszlovákiában kisebbségbe szakadt magyar népcsoport egyik legfontosabb érdeke pedig a megmaradás volt. Eszterházy János azt akarta, hogy az érdek nem az Isten parancsolataival szemben, hanem az Isten akaratával megegyezően váljék valóra. Ugyanaz a cél és ugyanaz az érték lebegett szeme előtt, melyért különböző anyanyelvű őseinknek 1000 éven keresztül válvetve kellett megküzdeniük itt a Kárpát-medencében úgy, hogy közben ne veszítsék el evangéliumi hitüket és önazonosságukat. Tudatosította és hirdette, hogy a nemzet csak ennek a két örök értéknek a megtartásával tud fennmaradni, és saját értékeivel együtt a keresztény európai civilizáció szerves részévé válni, illetve csak ezen a módon képes jövőt biztosítani szülőföldjén a maga számára. Ezekhez a célokhoz és az elmúlt évszázadokban élt, szent és boldog keresztény testvéreinkhez volt hűséges Isten szolgája, Eszterházy János, mint halálig, mégpedig a lassú kínhalálig, és ezért életműve jogosan sugallhatja nekünk a kérdést. A mai kor embere kiért és miért képes áldozatot hozni, vagy még pontosabban kiért és miért képes feláldozni önmagát? E kérdés megválaszolásában nyújt segítséget számunkra az Eszterházy János életszentségének titkában való elmélyedés. Kérjük, hogy az ima szándékukat és a kapott kegyelmekről szóló beszámolójukat az infokukac@eszterházyjanos.eu címre küldjék el. Legyünk János testvérünk küldetésének folytatói úgy, ahogy azt ő kérte, Isten segítségével.
Kedves hallgatóink, gróf Galántai Eszterházy János Csehszlovákia legjelentősebb magyar mártírpolitikusának életéről szóló sorozatunk harmadik részét hallották. A szöveget Tóth Levente színművész olvasta fel. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk tartalmából. Szenvedés és betegség a Bibliában. Ferenc pápa beszéde a Pápai Biblikus Bizottság plenáris ülésének tagjaihoz. Az Európai Unió püspökei leszögezik, az abortusz soha nem lehet alapvető jog. Nikaraguában a Cserkész Szövetség elvesztette jogi személyi státuszát. Az érzékeken innen és túl. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét harmadik vasárnapjára. Együttérzés és elfogadás. Ferenc pápa beszéde a Pápai Biblikus Bizottsághoz. Éves plenáris ülésére gyűlt össze a Pápai Biblikus Bizottság, mely a betegség és a szenvedés a Bibliában fontos témakörével foglalkozik. A Szent Atya csütörtökön audiencián fogadta a bizottság tagjait, köztük Martos Balázs püspököt. Nem magyarázni kell a szenvedést, hanem együtt érezni a beteg fájdalmával, a párbeszéd és a remény révén megmutatni az egyház szolidaritását. Ezekben a napokban tartotta plenáris ülését a Pápai Biblikus Bizottság, mely a betegség és a szenvedés bibliai szempontjaira irányítja figyelmét. Ez a téma minden embert érint, hiszen ki vagyunk szolgáltatva a betegségeknek, a halálnak.
La nostra natura ferita, infatti, porta scritta in sé anche la realtà del limite.
Sebzett természetünk magában hordozza korlátait és a végességet. Szenved a rossz és a fájdalom ellentmondásai miatt. Ferenc pápa megvallotta, hogy szívén viseli ezt a témát. A szenvedés és a betegség olyan ellenfelek, amelyekkel szembe kell néznünk, de fontos, hogy ezt emberhez méltón tegyük. Ha kitöröljük, tabut csinálunk belőle, amiről jobb nem beszélni, mert rontja a mindenáron való hatékonyság képét, akkor távol járunk a megoldástól. Mindannyian megtapasztaljuk ennek súlyát, és segítenünk kell egymást a kapcsolatokban, anélkül, hogy önmagunkba zárkóznánk, és hogy a jogos lázadás elszigetelődésé, elhagyatottsággá vagy elkeseredésé válna.
Sappiamo anche per la testimonianza di tanti fratelli e sorelle che il dolore e l'infermità nella luce della fede possono diventare fattori.
Sok testvérünk tanúságtételéből tudjuk, hogy a fájdalom és a betegség a hit fényében döntő tényező lehet a személyes érettséghez vezető úton. A szenvedés rostája ugyanis segít felismerni, mi a lényeges és mi nem. Főként azonban Jézus példája mutatja meg az utat. Ő arra buzdít minket, hogy vegyük gondjaiba a betegségben élőket, és egyszer s mind szenvedésünkkel csatlakozzunk megváltó felajánlásához, ami gyümölcsöt hoz. Ferenc pápa ennek kapcsán két kulcsszóra hívta föl a Pápai Biblikus Bizottság tagjainak figyelmét, melyek az együttérzés és az inklúzió, vagyis a befogadás és elfogadás.
La prima, la compassione indica l'atteggiamento ricorrente e caratterizzante del Signore nei confronti delle persone fragili e bisognose che incontra.
Az első, az együttérzés visszatérő és jellemző viselkedése az Úrnak, aki törékeny és rászoruló emberekkel találkozik. A pásztor nélkül utat kereső nyáj, az éhező és elgyötört tömeg, a betegek kívánságai, mind nagy együttérzésre indítják Jézust. Ez pedig közelségben nyilvánul meg, és általa Jézus azonosítja magát a szenvedőkkel. Beteg voltam és meglátogattatok, mondja. Mindez egy fontos szempontot tár fel előttünk. Jézus nem magyarázza a szenvedést, hanem lehajol a szenvedőkhöz. Nem úgy közelíti meg a fájdalmat, hogy általánosan buzdít és meddőn vigasztal, hanem felfogja a drámát és bevonódik. Jézus megmenti az embert és átlényegíti fájdalmát. Krisztus átalakította fájdalmunkat azáltal, hogy egészen magáévá tette, átérezte és felajánlotta, mint a szeretet ajándékát. Nem adott könnyű válaszokat miértjeinkre, hanem a kereszten tette magáévá a mi nagy miértünket. Jézus kézzel tapintja az emberi szenvedést, alázattal, szelíden, békésen, hogy a megtestesült Isten nevében hozza el megváltó és konkrét támaszának közelségét. Kézzel érintve, nem elméletileg, hangsúlyozta a pápa.
Questa prospettiva di inclusione ci porta ad atteggiamenti di condivisione.
Ez pedig elvezet minket a második kulcsszóhoz, az inklúzióhoz. Bár ez nem bibliai kifejezés, jól megmutatja Jézus stílusának kiemelkedő jegyét. Azt, hogy elindul megkeresni a bűnöst, a tévelygőt, a kirekesztett, megbélyegzett embert, hogy mindenki bejusson az atyaházába. Ez a fajta magatartás az osztozást hozza magával. Ahogy Jézus jót tett az emberekkel és meggyógyította a betegeket, úgy azt parancsolta tanítványainak is, hogy vegyék gondjaikba a betegeket, és áldják meg őket az ő nevében, ezáltal osztozzanak vigaszt hozó küldetésében. A szenvedés és a betegség tapasztalata által az egyháznak az a hivatása, hogy együtt haladjon a keresztény és emberi szolidaritásban, elismerve közös törékenységünket, megnyissa a párbeszéd és a remény lehetőségeit. Irgalmas szamaritánusként ne hagyjuk a kirekesztés társadalmát építeni, hanem lépjünk oda az elesett emberhez, és segítsük fel őt, és ezáltal tegyük közössé a jót, buzdította a Szentatya a Pápai Biblikus Bizottság tagjait.
Az EU püspökei: az abortusz soha nem lehet alapvető jog. Az abortusz jogának az EU alapjogi chartájába való felvételéről szóló április 11-i brüsszeli szavazás előtt az Európai Unió püspökei ismételten kijelentették, hogy határozottan ellenzik a javaslatot és helytelenítik a kényszerítő ideológiákat. Az emberi lény minden helyzetben és a fejlődésének minden szakaszában mindig szent és sérthetetlen, erősítették meg az európai püspökök nyilatkozatukban. Rámutatnak továbbá, hogy amint ez a meggyőződés eltűnik, az emberi jogok védelmének szilárd és tartós alapjai is megszűnnek. Az Európai Unió püspöki konferenciáinak bizottsága, a COMECE, nyilatkozatot tett közzé a csütörtöki brüsszeli plenáris ülés szavazása előtt, amelyen arról szavaztak, hogy az abortuszhoz való jogot felvegyék-e az EU alapjogi chartájába. A püspökök nyilatkozata a Dignitatis Infinita, a hittani dikasztérium dokumentumának közzététele után jelent meg, amely az abortuszt súlyos és sajnálatra méltó gyakorlatként írja le az emberi méltóság megsértésének listáján. A COMECE nyilatkozatának címe: igen a nők és az élethez való jog előmozdítására, nem az abortuszra és egy ideológia erőltetésére. A püspökök a dokumentumban kifejezték elkötelezettségüket amellett, hogy egy olyan Európáért dolgoznak, ahol a nők szabadon élhetik meg anyasságukat, ajándékként maguk és a társadalom számára, és ahol anyának lenni semmiképpen sem jelent korlátozást a személyes, a társadalmi és a szakmai életben. Figyelmeztettek, hogy az abortusz előmozdítása és könnyebbé tétele ellentétes irányban halad a nők és jogaik valódi előmozdításával, és a püspökök megismételték, hogy az abortusz sohasem lehet alapvető jog. A COMECE főpásztorai kijelentették, hogy az élethez való jog minden más emberi jog alapvető pillére, kiváltképpen a legsebezhetőbbek, a legsérülékenyebbek és a védtelenek élethez való joga esetén, mint például a meg nem született gyermek az anya méhében, a migráns, az idősek, a fogyatékkal élők és a betegek. Emlékeztetve az egyház ezzel kapcsolatos egyértelmű álláspontjára, a püspökök nyomatékosították, hogy még a mai korunkban is teljes erővel és világosan ki kell jelenteni, hogy a meg nem született életvédelme szorosan összefügg minden más emberi jogvédelmével. Ha valaki képtelenné válik a meg nem született életet felbecsülhetetlen értéknek tartani, akkor az emberi jogok védelmének alapjai mindig a hatalom múló szeszélyeinek lesznek kitéve, idézték az európai püspökök a Dignitatis Infinita vatikáni dokumentumot. Javasolták, hogy az Európai Unió tartsa tiszteletben a tagállamok eltérő kultúráit és hagyományait, valamint nemzeti hatásköreiket, és nem kényszeríthet másokra sem határain belül, sem azon kívül ideológiai álláspontokat az emberi személyről, a szexualitásról, a nemről, a házasságról és a családról. Az EU alapjogi chartája nem tartalmazhat olyan jogokat, amelyeket nem ismer el mindenki, és amelyek megosztóak, hangsúlyozták a főpásztorok. Rámutattak, hogy az európai vagy a nemzetközi jogban nincs elismert jog az abortuszhoz, és ennek a témának a kezelése a tagállamok alkotmányaiban és jogszabályaiban jelentős eltéréseket mutatnak. A nyilatkozat azzal zárult, hogy az EU püspökei megjegyezték. A kártának a preambulumban leírtakkal összhangban tiszteletben kell tartania az európai népek kultúráinak és hagyományainak sokféleségét, valamint az alkotmányos hagyományokat és a tagállamok közös nemzetközi kötelezettségeit. Az abortusznak az EU kártába való felvételéről szóló szavazás lezárt fejezetnek tűnt, egészen addig, amíg a közelmúltban újra életre nem keltették. Miután március 4-én bekerült a francia alkotmányba az abortuszhoz való jog, európai szinten újraindult a vita arról, hogy bevezessék az abortuszt az EU alapvető jogai közé. Annak ellenére, hogy a határozatot már 2022. július 7-én benyújtották, amely egyes tagországok ellenkezését váltotta ki, most az európai parlamenti képviselők úgy döntöttek, hogy újraindítják a javaslatot, amelyről csütörtökön újra szavaztak. Nikaraguában 11 evangéliumi keresztény lelkészt ítéltek el. A bírák 11 protestáns lelkészt ítéltek több mint egy évtizedes börtönbüntetésre a nikaraguai egyház elleni folyamatos fellépés részeként. A nikaraguai igazságügyi rendszer pénzmosás vádjával ítélt el 11 evangéliumi keresztény protestáns lelkészt, akik az evangelikál mozgalomhoz tartozó Mountain Gateway amerikai szervezettel állnak kapcsolatban, adja hírül az Osservatore Romano vatikáni napilap. A bírák 12-től 15 évig terjedő börtönbüntetést és egyenként 80 millió dolláros pénzbírságot szabtak ki a texasi székhelyű szervezet azon tagjaira, akiket 2 hónapja tartóztattak le, és tartottak fogva anélkül, hogy kapcsolatba léphettek volna ügyvédjeikkel vagy családtagjaikkal. A bírósági tárgyalás zárt ajtók mögött zajlott. A szabadság védelméért küzdő nemzetközi szövetség, az ADF International, keresztény jogvédelmi szervezet, szabálytalan ítélethozatalról számolt be az eljárást illetően, amelynek során a hatóságok nem tudtak bizonyítékot bemutatni. Az ADF az Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság beavatkozását kérte, hogy a managuai hatóságok tartsák tiszteletben a foglyokat a börtönben töltött idejük során.
Az érzékeken innen és túl. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 3. vasárnapjára.
Akkor kezdem jól érteni az írásokat, amikor lángol a szívem, és ráérzek az összefüggésekre. Amikor nem csak értelmemmel, hanem szívemmel is értem őt, akiről az írások beszélnek, és érzem jelenlétét. Mindezt az a Szentlélek garantálja, aki lángra lobbantja szívem, amikor az írást olvasom. Amikor a feltámadt Jézus Krisztus megjelenik az Emmauszi tanítványoknak, lángol a szívük. Megértik az írásokat, mert akiről szólnak, ott van velük, és feltárja számukra az összefüggéseket. Addig is ismerték a részleteket, sokat tudtak az írásokból, de azok szerzőjét nem ismerték, hiszen addig nem találkoztak vele. Az írások ismerete és a Krisztussal való igazi találkozás szorosan összefügg, egymást kiegészítő valóságok. Mindezek után térnek vissza az Emmauszi tanítványok oda, ahonnan elindultak, hogy a többieknek is elmondják, ami velük történt. Ahol fájdalom érte őket, oda mennek vissza. Ahol sebeket kaptak, oda mennek vissza. Ez számomra is üzenet. Visszamenni oda, ahol sebeket kaptam. A feltámadt Krisztus pedig oda jön, és ott gyógyítja be, ahogy a tanítványokkal is tette. El lehet menekülni sok ideig, de a sebeket és fájdalmakat nem lehet ott hagyni, ahol kaptam. Ha azt akarom, hogy meggyógyuljanak, vissza kell mennem oda, ahol kaptam. Ha ez fizikailag már nem lehetséges, akkor felidézem magamban a helyet és eseményt, és ha szükséges, beszélek is róla. Ha van bátorságom ezt megtenni, akkor a feltámadt Krisztus átjön az én bezárt ajtómon is, és békességével gyógyít engem. Rám leheli az ő szent lelkét, ekkor kimondom fájdalmaimat, feltárom sebeimet és bűneimet, és elindul a gyógyulás folyamata a Szentlélek segítségével. Ebből a folyamatból nem hiányozhat testi érzékelésünk sem. A feltámadás megtapasztalása nem kerüli meg testi, fizikai valóságunkat. Akkor tudok egyre mélyebb lelkéletet élni, ha onnan indulok ki, ahol vagyok. Maga a feltámadt Krisztus mutat erre rá Húsvét harmadik vasárnapjának evangéliumában, ahogy olvassuk Lukács evangéliumának 24. fejezetében. Megjelenik testi szemük előtt, tehát a tanítványok látják őt fizikai szemükkel. Azt vélik, hogy szellem, ezért beszél hozzájuk, hogy hallják őt fülükkel. Még ez sem elég, ezért kéri, hogy tapintsák meg őt, érzékeljék tapintásukkal is. Ezek után az ízlelés útján is mutatja nekik, hogy ténylegesen ő van jelen közöttük, azáltal, hogy ételt kér tőlük. Itt pedig, ha nem is kifejezetten, de a szaglás is jelen van. A feltámadt Krisztus valóságos testtel jelenik meg. Ezzel is rámutat arra, hogy testemnek is ugyanolyan fontos szerepe van, mint lelkemnek. Igazából lelki életet élni a testi valóságom komolyan vétele nélkül aligha élhetek. Minden mély lelkiség a testrészek tudatosításával jut el a lélekhez, hogy aztán az Istenhez emelkedhessen, és ezt testben is lehet érezni. Az érzékek komolyan vétele nélkül nem juthatok el lelkemhez sem. Az érzékelés tudatosítása nélkül nem juthatok el a fizikai érzékelésen túli világra. Ha ezt figyelembe veszem, gyorsabban gyógyulnak múltam sebei. Bocsánatot nyernek bűneim, és lángol a szív, hiszen a Szentlélek erejét érzi és tapasztalja. Ezt ígéri meg a feltámadt Krisztus is az evangéliumi rész utolsó mondatában, ahogy olvassuk Lukács evangéliumának 24. fejezetében, a 48. versben, én meg kiárasztom rátok atyám ígéretét. Ez a megbocsátás a megtisztulás eredménye. Aki őszintén akar imádkozni, és vágyik személyes kapcsolatba kerülni a feltámadt Krisztus Istenével, testében is jelen kell lennie, hogy igazi találkozásban legyen része a jelen valóval.
Az érzékeken innen és túl. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Húsvét harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Mindig jó tanácsot sziszegnek, s még ifjú hülye akad ezeknek az óvatosoknak, kopaszoknak, nagy hasú, huncut okosoknak. Ha a messze hangzón fölbúg a mellem, törvényt tesznek szeretők ellen, s pénzzel még menny égre tanítnak, minden szép lányt elkaparítnak. Hogy kell rohanni, magyarázzák a köszvényes lábú strázsák, s mutogatva sok vacak érmet győzelmeinkről lebeszélnek. Szopós Isten pelenkalendben, fenék szültek meg szívemben, kölyökséged örök időnyi, de végül is föl kell már nőni. Kik kályhánál sose ültünk, kell, hogy egyszer mi is befűtsünk, megsütjük mind az okosokat, legelőbb is a kopaszokat.
József Attila Mindig jó tanácsot sziszegnek című versét Jordán Tamás mondta el. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz. 1912-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötetem, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. Tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 1927-ben tért haza Budapestre, 1930-ban pedig belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 1934 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványtól 1935-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötetem 1936-ban jelent meg Nagyon fáj címmel, ám ez sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án Balaton szárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben pedig posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Imája.
Kalkuttai Teréz anya, ima a hivatásbeli hűségért. Uram, újítsd meg bennünk lelkedet, tégy minket szabaddá és egységessé. Uram, engedd, hogy hivatásom nagyságát a vele járó felelősséggel vállaljam. Add, hogy elkötelezettségem soha se lankadjon, ha nehézséggel, gonoszsággal vagy türelmetlenséggel szembesülök. Te, Uram, egyedül csak Te vagy mindenem. Minden érted van. Tedd velem, amit akarsz, vezess, amerre akarod. Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. Istenem, önakaratomból szerelmedért hű akarok maradni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed rólam határozott. Adj bátorságot, Uram, most, ebben a pillanatban. Istenem, a Tiéd vagyok. Bízom szavadban, hívásodban. Ne engedd, hogy elcsüggedjek. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.